Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk eléd, hálódással, magasztalással, dicsérettel. Megköszönjük, atyám, mind azt a sok jót, ami tőled származik, és megköszönjük az áldások teljességét, amit elkészítettél a mai napra. Örvendezünk benned, Uram, a te örömöd a mi erősségünk. És köszönjük, atyám, hogy a te erőddel minden helyzeten át tudunk menni, a te kegyelmed minden problémán át tud vinni a Jézus nevében. Köszönjük neked a jelenlétedet. Köszönjük, hogy a Szent Szellem bennünk lakozást vett, és ezt a hatalmas erőt ki tudjuk árasztani, és ki is árasztjuk most a Jézus nevében, a helyzeteinkre, a környezetünkre, hogy hozzanak változást, áttörést, szabadulást olyan nagy gyorsasággal, mint a tenger hullámai, és olyan hatalmas erővel. Köszönjük, atyám, az Úr Jézus Krisztust, akiben háromszoros megváltást adtál nekünk. Köszönjük a te bölcsességedet, köszönjük a te világosságodat, és hálát adunk, atyám, hogy veled együtt járhatunk, hogy közösségben lehetünk veled. Köszönjük, drága Szent Szellem, a szeretet ölelésedet, különösen azok irányába, akiknek nagy-nagy szükségük van rá. Örvendezünk benned, Uram, és köszönjük a Szent Vér hatalmát, a Zsoltár 91 védelmét, amit kiárasztunk mindenki felett, akik a szívünk tálbáján vannak. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszönsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy ne ingadozz. Halleluja. Szeretettel köszöntünk benneteket. A június 25 az valami fontos nap, mert sorba kapom a meghívókat 25-ére. Már a többedik érkezett. Ez kimondottan a kübekházi polgármestertől, dr. Molnár Róbert, akinek könyvei jelentek meg. Ébresztő Magyarország. Ő kübekháza a Szeged alatt van, tehát messze van tőlünk. Nemzeti evangelizációra hív, ő maga is prédikál. És a mostani meghívó címe, én eljövök hamar. Halleluja. Köszönjük a virágot az oltárra. A virág felelős is egy szolgálat. A gyertya is egy szolgálat. Ahogy az Úr megérinti a szíveket, egyik gyülekezetbe, így a másikban úgy, mert az Úr helyezi oda a szívekre a különböző feladatokat. A citrom mivel van tele? Amikor megcsavarod a süteménybe, vagy megcsavarod a teába, citrommal van tele, ugye? A keresztény mivel van telve? Az Úr Jézussal. Mi történik, ha citromot szorongatják? Kijön, ami benne van a citromné. És amikor a keresztény szorongatják, minek kéne kijönni? Az Úr Jézusnak, az igének, és nem a panasznak. Áldásnak. Ez egy nagyon jó példa. A tegnapi pesti alkalomból csak néhány gondolatot, volt a gyógyulásról is szó, hogy nem a láthatókra kell tekinteni, hanem az igére. Volt a hálás szívről is szó, hogy mindenét hálát adni. Nem csak az Úrnak, hanem aki éppen valamit tett és segített. Aztán szavakkal, igen, tehát kifejezve, családban is, vagy bárhol, munkahelyen is. Hogy köszönöm szépen, hálás vagyok ezért, hogy segítettél, megtetted. Erről volt szó, majd úgyis hallgatjátok, aki még nem hallotta. volt egy Ezsikének egy mondata, hogy van olyan szent, akivel ha telefonon beszél, nem ússza meg egy óránál kevesebbel, és mindig ugye a nap végére teszi, amikor nincs más teendője. És ennek van egy szellemi üzenete, tiszteletben tartani más időbeosztását. Hogyha nekem időnként ügyem van Erzsébettel, nagyon ritkán hívom telefonon, mert tudom, hogy mennyi szálon fut, mennyi elfoglaltsága van. Egy egyházat kézben tartani az sok idővel és feladattal jár. Inkább e-mailt írok, de hogyha hívnom kell, akkor is nagyon röviden hívom. Egy óra beszélgetés. Ez. Nyugodtan mondhatjátok azt, hogyha valaki felhív, és megkérdezi, ráérsz. Nyugodtan mondd meg, hogy most éppen vonalban vagyok valakivel, vagy ilyen teendőm van, olyan teendőm van, de számodra szakítok 10 percet, vagy negyed órát. Ez nem szabad, hogy sértő legyen. De ne abban a tudatban legyen a vonal végén a másik, hogy hát annyira ráír az illető, vagy annyira ráírsz te. Tehát hozd képbe, hogy igen, vannak teendőim, vagy beszélek valakivel, vagy családi dolgaim vannak, de számodra tudok szakítani 10 percet, negyed órát. Ha nem most, akkor hívjál 10 perc múlva, negyed óra múlva, délután, vagy este. Én is kapok ilyen válaszokat. Hogy most nem, mert nem vagyok az irodában, vagy délután megveszek. Ezt nem szabad, hogy valakiben sértődést okozzon. Tehát tiszteletben kell tartani a másiknak az időbeosztását. Egyáltalán a rendelkezésre álló idejét. Folytatjuk a szellemi ajándékok sorozatunkat. A negyedik rész következik, amelynek a címe a szellemek megkülönböztetésének ajándéka. A szellemek megkülönböztetésének ajándéka által túlláthatunk a fizikai síkon. Beláthatunk a szellemi világba. Azt tudjuk, hogy az érzékszerveinkkel a fizikai világhoz kapcsolódunk. A fizikai szemeinkkel csak a fizikai dolgokat láthatjuk. De a Szent Szellem kijelentése által beláthatunk a szellemi világba, és megláthatjuk a szellemi lényeget. Nem csak a rosszakat, hanem a jókat is. Első pontunk, fogalom meghatározás. 1. Korintusi levél 12:10.
Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek megprofétálás, némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata.
Amen. Ebben a felsorolásban van benne az, amiről ma tanulunk, a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka. Ez az ajándék természetfeletti bepillantást enged a szellemi világba. Ez az ajándék megkülönböztet, illetve észlel. Az észlel szó azt jelenti, hogy észrevesz azáltal, hogy meglát, meghal valamit a szellemi világban. Tehát ez az ajándék megnyilvánulhat. Látás, hallás és ritkábban szaglás által. Ez az ajándék a szellemek minden osztályával foglalkozik. Az isteni szellemekkel, a jó szellemekkel, a démonikus rossz szellemekkel és az emberi szellemekkel. Ez az ajándék felfedi, hogy milyen erő nyilvánul meg, milyen szándékkal, milyen szellem áll egy természetfeletti megnyilvánulás mögött? Akinél ez az ajándék működik, az láthatja a sátánt és seregét, a problémát okozó szellemeket, de láthatja Isten dicsőségét, Jézust, a Szent Szellemet, a kérubokat, az angyalokat is. A szellemek megkülönböztetésének ajándéka a három kinyilatkoztatások ajándékai közé tartozik. Az első volt az ismeret szava, aztán múlt héten a bölcsesség szaváról tanultunk, ma pedig a szellemek megkülönböztetésének ajándékáról hallatunk tanítást. Tehát a három kinyilatkoztatás ajándéka által Isten mindent képes kinyilatkoztatni, amit ő akar. Tehát az ő akarata szerint a tudomásunkra hozhat bármit, amire nekünk szükségünk van. mégpedig a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában tények, események, indítékok és források szempontjából. Az indítékokra majd külön kitérek még. Ez az ajándék a legkorlátozottabb ajándék, mert kimondottan csak a szellemek osztályával foglalkozik. Határozzuk meg azt, hogy ez az ajándék mit nem képvisel, mit nem jelent. Ez az ajándék nem egy jó ítélőképesség, nem a tisztálátásnak az ajándéka, nem szellemi gondolatolvasás, nem behatolás valakinek az elméjébe, nem pszichológiai illeslátás, és a legfontosabb, nem más hibáinak a keresése. Ugyanis a Biblia azt mondja a Máté 7.1-ben, hogy tilos mások hibáit keresni. Máté 7.1.
Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.
Rövid, egyszerű, érthető. Van itt egy másik ige, egy utalás, az 1 Korintus 4-ben, a 3-astól az 5-ösig.
Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy tőletek ítéltessen meg, vagy emberi ítéletnaptól, sőt magam sem ítélem meg magamat. Mert semmit sem tudok magamra mondani, de nem ebben vagyok megigazulva, aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jön az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lészen a dicsérete.
Amen. Idő előtt semmit ne ítéljetek, mondja az ige. Talán Hégen könyvében olvastam, hogy az egyik gyülekezeti tag látott egy szolgálót bemenni a kocsmába. És rögtön megítélte, hogy pásztor is bemegy a kocsmába. De aztán később kiderült, hogy evangelizálni ment be. És emberek születtek újjá a szolgálata által. Tehát nem szabad elhamarkodni az ítéletet. Nem látunk mindig a kulisszák mögé. A Szent Szellem keresztségnek az egyik célja az, hogy lerombolja a kritizáló szellemet, és a helyébe nemes ajándék kerüljön. Mint például a béketűrés, az elnézés, mert ez mind a szeretet alapján működik. Ha az ítélkezők bekapcsolnák saját magukra a hibakeresést, soha többé nem lenne kedvük azt használni. Hát ha felismernék a saját hibáikat, akkor megszégyenülnének. A Máté 7-ben olvassuk el, a 7. fejezetben, a 3-astól az 5-ösig.
Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott ímé a te szemedben gerenda van. Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának szeméből.
Amen. Hát ez a helyzet a hibakereséssel. Sokkal nagyobb hibák vannak sokszor bennünk, mint a másikban. Az Efézus 4.32 a következő versünk. Ennek a lényege az, hogy a hívőknek nem csak egymással, hanem a világban élőkkel is szeretetben kellene járni. Mert a mi szívünkbe kitültetett az isteni fajta szeretet, az agapé. És hogyha hagyjuk, hogy ez kiáradjon, akkor csodákat tud tenni a környezetünkben. Efézus 4.32.
Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban.
Amen. És még egy nagyon fontos keresztény erény, hogy a szeretet mások vétkét nem kibeszéli, hanem elfedezi, eltakarja. 1 Péter 4.8-as. A régi falusi nénikék azt szokták mondani, akik kötényt hordtak, hogy elég nagy ez a kötény, hogy eltakarja a családi problémákat.
Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti buzgó szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez.
Amen. Nem rakja ki a Facebookra. Régen a kispad volt a Facebook, ugye?
Igen.
Ott ültek a térfigyelő kamerák. Nem mondtam ugyan az elején, hogy ez a tanítás is az egyházunk alaptanításaiból származik, és ezen végigmegyünk. Lesz körülbelül 10 részes tanítás ez. Ahhoz, hogy a szellemi ajándékok jobban tudjanak működni a gyülekezetben, arról tanítást kell hallani a szenteknek. Ismeretre van szükség. Második pontunk, szellemben látni. Az A pontunk, meglátni Istent. Elhiszitek, hogy volt, aki látta már Isten dicsőségét? Két igét is fogok erre hozni. 2 Mózes 33-ban, a 20-astól a 23-asig.
Arcomat azonban, mondá, nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvén. És mondta az Úr, ímé, van hely én nálam, állj a kősziklára. És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítlak téged, és kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok. Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engem, de orcámat nem láthatod.
Amen. Mózes kérésére Isten megengedte neki, hogy belásson a szellemvilágba. És így láthatta Istennek a dicsőségét. Nem magát Istent, csak Istennek a dicsőségét. A Bibliában több esetben is le van írva, amikor emberek beláttak a szellemvilágba, és láthatták Isten dicsőségét. A következő igénk az Ézsaiás 6.1-ben található.
Amely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölti a templomot.
Amen. Ismerős ez a szöveg? Van egy dicséretünk is. Egyébként dicséreteinknek a nagy része, azok megzenésített bibliai versek, vagy vers részletek. Tehát Ézsaiásnak is kinyilvánította Isten magát, és beláthatott a szellemvilágba, mégpedig Isten tróntermébe. Mert látta, hogy a trónon ül Isten. A B pontunk, meglátni Jézust. Apostolok cselekedetei 7. fejezet, 55-től 58-ig. István vértanúról van szó, akit halálra köveztek.
Mivel pedig teljes volt Szent Szellemmel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől. És mondta, ímé, látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Felkiáltván pedig nagy fennszóval füleiket bédugák, és egy akarattal reárohanának. És kiűzvén a városon kívül megkövezék, a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezető ifjú lábaihoz rakták le.
Erről a Saulusról a múlt héten tanultunk, aki később ugye Pál apostol lett, és a új szövetségi leveleknek a többségét ő írta le. Tehát István megkövezése előtt megnyílt a menny a számára, és látta Jézust, ahogy áll az Atya jobbján. Van egy kérdésem. Korábban azt tanultuk, hogy Jézus bevégezte a megváltás művét, az Atya felemelte a jobbjára, és leült az Atya mellé a jobbjára, a trónra. Itt meg azt érezik, hogy állt. Mit jelent ez? Tisztelet. Istvánnak tiszteletet adott a hitéért, a szolgálatáért, és Jézus felállt. És mielőtt befejezte volna a földi életét, a földi pályafutását, kapott egy betekintést a mennybe. Jézus felemeltetése óta senki nem látta őt fizikai szemmel. Viszont a szellemek megkülönböztetésének ajándékán keresztül ma is nagyon sokan látják a feltámadt Krisztust. És ahogy a pesti tanításokban is halljátok, az igében is van, kérni kell a mennyből, kihangsúlyozom, hogy csak a mennyből, álmokat és látásokat. És hozzá a magyarázatot. Nem szabad megelégedni azzal, hogy valaki kap egy álmot, mondjuk egy szép tenger, víz, hajó. Ez egy gyönyörű kép, de mit jelent? Mi az üzenetnek a lényege, és kinek szól? Tehát legyünk nagyobb vágyjal, hogy megkapjuk hozzá a magyarázatot, és el tudjuk mondani annak, akinek szól. A célpontunk meglátni a Szent Szellemet. Lapozzunk a Jelenések könyvéhez, a 4. fejezet, 5. verse. Mostanában úgy is olvastunk ebből a fejezetből, Jánossal kapcsolatban, amikor a Patmos szigetén volt.
A királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki, és 7 tűzlámpás égett a királyi szék előtt, amely az Istennek 7 szelleme.
Itt a végére figyeljetek, hogy Isten 7 szellemét látta János a Patmos szigeti látomásában. De ezt megerősítjük egy másik igével is, a Jelenések 5. fejezet 6. verse.
És láték a királyi szék és a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölettet, 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 szelleme, amely elküldetett az egész földre.
Amen. Amen. Itt megint csak a végére koncentráljunk most a tanítás kapcsán, hogy Istennek a 7 szellemét látta, de hozzá is teszi ez a vers, hogy ez már ugye pünkösd után itt volt a földön, mert Isten elküldte a Szent Szellemét. Tehát János ebben a látomásban látta a Szent Szellemet Isten trónja előtt 7 szellem formájában. A látomás jöhet a bölcsesség vagy ismeret szaván keresztül, de maga a látomás a szellemek megkülönböztetésének ajándékának a működése. Tehát ez az ajándék adja a betekintést a szellemi világba. 3. pontunk. Szellemek megítélése. A szellemek megkülönböztetésének ajándéka azt is megmutatja, hogy milyen szellem áll egy természetfeletti megnyilvánulás mögött. Jó szellem, vagy gonosz szellem. A megkülönböztetés szónak a jelentése. Bepillant, lát, megismer. Tehát ez az ajándék megmutatja, hogy isteni vagy sátáni szellemről van szó, vagy pedig megmutatja az emberi szellemnek a jó vagy a gonosz hajlamát. Pál szolgálatában láthatunk erre példát. Apostolok cselekedetei 16. fejezet 16-18.
Lőn pedig, hogy mikor mentünk az imádkozásra, egy szolgáló leányka jöve előnkbe, akiben jövendőmondásnak szelleme volt, aki az ő urainak nagy hasznot hajta jövendőmondásával. Ezt követvén Pált és minket kiállt, mondván: ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, akik néktek az üdvösségnek útját hirdetik. Ezt pedig több napon át tette. Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván mondá szellemnek: parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kiméne abban az órában.
Amen. Filippi utcáin Pálék csoportját egy fiatal lány követte, akiben egy jósló szellem volt. Természetesen a gazdája ezt kihasználta, mert jó pénzért jósoltatott embereknek. Ezt a helyzetet Pál a szellemek megkülönböztetésének ajándéka által tudta meg. És amikor az ajándék működésbe lépett, Pál közvetlenül a szellemhez szólt, és parancsolt, hogy jöjj ki belőle. És az eltávozott. Azt mondja az ige, hogy több napon át tette ezt. A kérdés az, hogy miért nem az első alkalommal használta Pál Krisztusban a hatalmát, a Krisztusban kapott hatalmát. több napon át ezt eltűrte, és arra várt, hogy ez az ajándék működésbe lépjen. Mert a szellemi ajándékok nem folyamatosan működnek, hanem abban az időben, amikor a Szent Szellem akarja, és annál a személynél, annál az újjászületett hívőnél, akinél a Szent Szellem akarja. Figyeljétek meg, hogy Pál ezzel a gonosz szellemmel foglalkozott, és nem a személlyel. És ezt alá tudjuk támasztani az Efézus 6.12-vel.
Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.
Amen. Tehát nem fizikai síkon kell lerendezni a problémát, nem a pisztolyt kell elővenni, meg a zsebkést, meg a boxert, hanem a nem látható világban kell nekünk működni. Meg kell kötni, meg kell tiltani azokat a munkákat, amelyek az ellenségtől vannak. Sokkal nagyobb ereje van a szellemi erőnek, mint a fizikainak. Ezt a világ persze nem tudja, ezért vannak bunyók kocsmákban és egyéb helyeken. Van egy bizonyság fönt a Békeváron. Sok évvel ezelőtt kaptam, ott ugye nem neveztem meg, hogy melyik országból származik, de ez Romániából, az erdélyi területről származik. Volt egy gyülekezet, és a helyi rendőr parancsnok zaklatta a gyülekezetet. A Szent Szellem az egyik asszony szívére odahelyezte, hogy menjen be ehhez a parancsnokhoz, és beszélje neki Jézusról. Volt egy nyomorék kislányuk, és mondja el, hogy ő szívesen imádkozik, hogy meggyógyuljon, de erre a rendőr parancsnok elővette a gumibotját, és azt mondta, hogy látja, asszonyom, ez az én Istenem. És majd mindjárt maga el fogja felejteni, hogy ki a maga Istenem. És neki akart rontani. És ez az asszony úgy megállt a hitében, mint amikor embereket vetnek az oroszlán verembe. Ez a rendőrtiszt után újjászületett, és leírta a bizonyságát, hogy egyszerűen egy elektromos áramütést érzett, a karja a gumibottal együtt megmerevedett, és nem tudott ütni. Utána újjászületett, és ő imádkozott a kislányukért. Ha Isten vagy, akkor tégy csodát. Úgy emlékszem, nagyon eldeformált volt ez a kislány, meg nem is fejlődött. Tehát nagyon visszamaradott a fejlődésben. És egyszer csak azt hallja a lakásban, hogy mintha valaki járkálna, ajtócsapódás. És kérdezi a feleségét, hogy van ott valaki? Nem, nincs ott senki. És bemennek a kislány szobájába, és épp egészségesen áll a kis ágyban. Tehát ebben az esetben is ez az asszony a szellemmel, a gonosz szellemmel foglalkozott, ami birtokolta ezt a rendőrtisztet. És ezzel azt akartam megerősíteni, hogy a szellemi hatalmunk sokkal nagyobb, mint a fizikai. Hallani néha olyat az erős legényektől, hogy majd elmegyünk mi abba a faluba, aztán visszük a fejszét, majd rendet rakunk, meg a baltát, és rendet rakunk. Ettől Isten ereje sokkal hatalmasabb. A természet feletti megnyilvánulásoknak két forrása van. Fentről Istentől, illetve lentről az ördögtől. Ne felejtsük el, hogy Sátán is természet feletti lény. Ezért nem minden csoda Istentől van. Az emberek hajlanak arra, hogy bármit kövessenek, ami természet feletti, akár az igén alapszik, akár nem. Az emberek hajlamosak arra, hogy Isten útja helyett a látványos dolgokat kövessék. Még akkor is, hogyha azok az ördögi erők által működnek. Most az ilyen látványos megnyilvánulásokat az emberek szívesen követik. Ó, miket tud ez az ember? Csak nem mindegy, hogy melyik oldalról. Különbség van a kinyilatkoztatás két módja között. Az egyik a belső bizonyosság, amely folyamatosan működik. A másik pedig a szellemek megkülönböztetésének ajándéka, amely időlegesen működik Isten akarata szerint, a Szent Szellem akarata szerint. Belső bizonyosság által bármikor kaphatunk információt. Mert az ismeret szava például gyógyító sorban is fel tudja fedni azt az imádkozó személy számára, hogy esetleg egy bizonyos gonosz szellem okozza a problémát. A Szent Szellem mindig vezet. Tehát a belső bizonyosság mindig működik. A szellemek megkülönböztetésének ajándéka, ne felejtsük el, hogy csak akkor, amikor a Szent Szellem akarja. Tehát a kettő között ez a különbség. Róma 8.14. Bennünk van a mennyei GPS. Nem kell iránytű.
Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai.
Amen. Amen. Egy biztos, hogy Isten minden újjászületett gyermeke képes követni a Szent Szellemet, hogyha akarja, hogyha hajlandó, hogyha megnyílik a számára. Ez ugyan nem jelenti azt, hogy az ajándékok, a szellemi ajándékok mindenkinél működnek. Mert azt mondja az ige, hogy egyiknél ez, a másiknál az. Tehát a Szent Szellem szétosztja a Krisztus testében. Jézusnál egy személyben működött minden szellemi ajándék. De amikor ő felvitetett az Atya jobbjára, akkor az ajándékokat szétosztotta Krisztus testében. Negyedik pontunk, szolgálat testben. Sajnos nem mindenki helyes indítékkal áll szolgálatba. Aki nem a szellem indítatására szolgál, az valójában testben működik. És ezzel van probléma. Ugyanis a saját erőből való szolgálat az izzadságszagú, és ajtót nyit az ellenségnek. Izmael is a test cselekedetének a gyümölcse. Mert nem Isten akaratából született Izmael. Isten akaratából Izsák született. Mások utánzása az egy testből való indíték. Az ige pedig világosan mondja, hogy nekünk nem embereket kell utánozni, hanem Istent. Efézus 5.1.
Legyetek tehát utánzói az Istennek, mint szeretett gyermekek.
Amen. Tehát egyértelmű, Isten utánzói legyünk. Őt kövessük. Úgy, ahogy a kisgyermek a szülőket utánozza le, és azt fogja tenni, amit ők tesznek, ugyanígy nekünk is a mennyei apunkánkat kell utánozni. Szoktak begyűjteni ugye vad madarak tojását, vadkacsát, vadlibát, pálcánt, és kikeltetik otthon. Most már vannak jófajta keltetőgépek. Úgy van programozva a madárvilág, hogy amikor a fióka kibújik a tojásból, és akit meglát elsőre, azt tekinti szülőjének. És elkezdi az ember követni. Most ugye keltetőképből kikelt csibék is, úgy mennek az ember után, ennek ez az oka. Tehát kezdik utánozni, vagy kezdik követni azt, akit megláttok elsőre. Nekünk a mennyei apukánkat kell követnünk és utánoznunk. Mondok három példát ezzel az utánzással kapcsolatban. Kenneth Hagint ismeritek, legalábbis tanításból és könyvekből. A Szent Szellem a szívére helyezte, hogy a használt autóját ajándékozza el. Nem eladni, hanem elajándékozni. Ő ezt engedemesen megtette, és aratott egy új autót. Ezt meglátták a bibliai iskola tanítványai, és ők is sorba kezdték az autóikat elajándékozni, csak egy volt a probléma, hogy ők utánozták Hagint, és nem a Szent Szellem indítatására tették, és egész évben gyalogjártak. Tehát az utánzásnak van egy veszélye. A másik, a kézrátételnél több esetben láttam magam is, evangélistánál is, más esetben is, hogy a Szent Szellem úgy vezeti azt a szolgálót, hogy nem csak ráteszi a fejére a kezét, vagy a vállára, hanem bizonyos testrészre teszi rá, mert a Szent Szellem úgy indítja. Ez a Szent Szellem vezetése. Hogyha csak gondolat szinten jön, akkor az ismeret szava. Hogyha esetleg egy képformájában, akkor az már lehet a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka is. Ezzel semmi baj. Ez tökéletes, mert a Szent Szellem úgy működik, ahogy ő akarja, és vezeti az ő felkentjét. A probléma abból származik, hogyha egy másik szolgáló ugyanezt elkezdi utánozni. Mert ha az egyik felkentnél működik, akkor úgy gondolja, hogy nála is működik. De ez már testből való cselekvés. És ez nem helyes. A harmadik dolog a helytelen indítékra és az utánzásra, hogy vannak olyan igazolvánnyal rendelkező szolgálók, akik azért szeretnének egy szolgálati igazolványt, hogy nekük is legyen. Mert van a másiknak, van az X-nek, van az Y-nak, akkor nekem is legyen. Tehát benne van az irítség is, meg a féltékenység is. Ez nem helyes indíték. Isten ezt nem tudja megáldani, az ilyenfajta szolgálatot. Nincs rajta olaj, és nem fog működni. Még mindig a alaptanításokból mazsoláztam ki ezeket. És ez nagyon keneteljesen jött, amikor pénteken írtam ezt a tanítást. Szükség van erre az üzenetre, mert a Szent Szellem hozta. És a hallgatóságban nem mindig csak a ságvári nyájra gondolok, hanem az interneten keresztül sokak számára áldás lehet. A szolgálók is beleeshetnek abba a hibába, hogy a szellem követése helyett testben akarnak működni. És ennek az oka az, hogy egy bizonyos erő hajtja őket, hogy embereknek akarjanak tetszeni, másodszorban pedig a dicsőséget maguknak akarják begyűjteni. Van itt három gyönyörű igénk, hogy ne embereknek akarjunk tetszeni. Galata 1:10.
Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.
Amen. Amen. Következő versünk az 1 Tesszalonika 2:4-ben van.
Hanem amiképpen az Isten méltónak tartott minket arra, hogy reánk bízza az evangéliumot, aképpen szólunk. Nem úgy, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem az Istennek, aki ismeri a mi szívünket.
Amen. És a harmadik igény az Efézus 6-ban található, a 6-7-es vers.
Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztusnak szolgái, szívből cselekedvén az Istennek akaratát. Jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek.
Amen. Amen. Ez egy nagyon fontos és szép ige. Csak azt szabad követni, amit az ige mond, mert így tudunk maradandó gyümölcsöket teremni. Az ige követése segít bennünket egyensúlyban maradni, hogy ne billenjünk el egyik oldalra sem, ne essünk túlzásokba. Viszont vannak olyan drága szentek, akik túl aktívak, és ez a túlságos aktivitás kibillentheti őket az egyensúlyból. Mondok erre példákat. Például, ha felmegyünk a központi istentiszteletre, és érzékelek gyógyító kenetet, ezzel semmi baj, mert ti is érzékeltek időnként, de nem állok fel, és kiabálok be, hogy van még erre is, meg arra is gyógyító kenet, mert ezzel gyakorlatilag átvenném az irányítást. És magamat mutogatnám, magamra hívnám fel a figyelmet. Magamnak gyűjteném be a dicsőséget, hogy én is érzékeltem. Nekem is megmutatta a Szent Szellem. Tehát ennyire nem szabad aktívnak lenni, mert áteshetünk, szélsőségbe kerülhetünk. Másik dolog, hogy például fent vagyunk Pesten, megyünk ki az autóhoz, és szembe találkozom egy ismeretlen emberrel, a szívemre helyezi az Úr, hogy szólítson meg. A kérdés az, hogy milyen vélemény alakul ki ebben a megszólított emberben, hogyha én elkezdek neki prédikálni, és a mellettem levő szent pedig odaugrik, és át akarja venni az irányítást, meg a szót. Minden bizonnyal ebben az emberben olyan kép alakul neki, hogy hát az a másik ember akarja babérokat learatni, és a dicsőséget elvinni. Tehát egy rossz kép alakul neki az egyházunkról. Ezekre is kell vigyázni. Elsősorban a prédikálás szolgálatát kell kiépíteni minden szolgálónak. Legyen az pásztor, börtönszolgáló, kórházszolgáló, otthonban szolgáló, evangélista, bármi. Mert az ige mindig működik, az ajándékok pedig nem mindig működnek. És hogyha valaki azt ismeri fel, hogy találkozik egy emberrel akárhol, utcán, buszon, sinen, levegőben, vízen, és tud prédikálni, akkor ő jó cipőben van. Aki nem tud prédikálni, akkor annak a cipőjét meg kell, hogy vizsgálja. Meg kell vizsgálni a saját cipőjét, hogy Isten arra a feladatra hívta el. Ha szorít a cipő, akkor le kell cserélni. Akkor az elhívása valamilyen más területre szól. De ez egy nagyon fontos kitétel, hogy minden szolgálónál, akit Isten elhívott, hogy az üdvösséget hirdesse, elveszetteknek, működjön a prédikálás. Nagyon csendben vagytok. Tehát a cipőt, ha szorít, akkor visszaviszed a boltba és kicseréled. Ha egy szolgálati cipő nem működik, szorít, akkor valószínű, hogy nem az az elhívása az illetőnek. Viszont, hogyha olajozottan működik, akkor beletalált elsőre a jó cipőbe. Azt hiszem, ezt nem tudom jobban kibontani már. Tehát fontos a prédikálás szolgálata. És itt jött egy gondolat. Mindannyian tudunk prédikálni, hogyha a jó cipőben vagyunk, papír nélkül. De teljesen más, amikor egy alkalmat tart egy pásztor, és otthon a Szent Szellem által készít egy vázlatot. Legyen az tanító, legyen az pásztor, azt is a Szent Szellem által állítja össze, de hogy meglegyen egy gondolatsor, ne kalandozzon el különböző irányba, legyen egy váza, és egyébként erre a szolgálók nagyon sok időt fordítanak. Hát először el kell olvasni, vagy meg kell hallgatni egy anyagot. Abból ki kell jegyzetelni, össze kell állítani, aztán meg kell gyúrni, valamikor ez 2 hét. Kinek mennyi ideje van erre? No, ott hagytuk abba, hogy a prédikálás szolgálata kell, hogy működjön, mert hogyha nem működnek az ajándékok, akkor az igét kell szólnunk. Ezért fontos a prédikálás. Az ige fejkent. Ahogy az igét prédikáljuk, a kenet ki fog áradni. A szellemi szemétdombon fognak kikötni azok, akik a prédikálás helyett az ajándékok működését erőltetik. Akik maguk akarják az ajándékokat működésbe hozni, azok gyakorlatilag testbe járnak, és megnyithatják könnyen magukat az okkultizmus erőinek. Galata 3.3.
Ennyire esztelenek vagytok? Amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?
Amen. Tehát a testi szolgálat Istennek nem kedves és veszélyes. Említettem az előbb a szemétdombot. Mi kerül a szemétdombra? Amit kidobnak. Ha csak az illető szolgáló, ki nem igazítja magát, és meg nem változik. Mindenkinek szüksége van kiigazításra. Legyen az bárány, legyen az valamilyen szolgálatban álló. Mert korrekciókat mindig kell eszközölni. Az ige a tükör. Azt mondja a Biblia, hogy tükör által homályosan látunk, amíg itt vagyunk a Földön. Most képzeljétek el, hogy abban az időben, amikor ezek a sorok íródtak, akkor nem ilyen tükör volt, hogy üveg és mögötte ott van az a fényes felület, hanem fém lapot csiszoltak fel. Tehát nem adott olyan éles képet, mint a mai tükör. Ezért mondja az ige, hogy tükör által homályosan látunk. Tudtátok ezt? Nem? A Szent Szellem csak annál a szolgálatnál tud kiáradni, működni és megnyilvánulni, aki egyedül az igére építi a szolgálatát, nem pedig ajándékokra vagy valami másra. A téves működés szélsőségekbe sodorhat, és kárt okozhat mind a szolgálóban, mind rajta keresztül Krisztus testében. Hogyha Isten dicsősége van a szolgálók felett, akkor az az embereket vonzani fogja. Tegnap úgy hallottam a pesti tanításban, hogy Krisztus illata. Hogyha valaki testből működik, az viszont taszítja az embereket. És ezekre a jelekre fel kell figyelni minden szolgálónak. Hogyha valaki a betegágyáról azt üzeni, hogy engem X és Y ne látogasson meg, és ne imádkozzon értem, ezt is jelnek kell venni. Ezek segítő jelek is lehetnek, nem csak rossz indulat. Mert az ilyen segítő jelek által képes az ember magát kiigazítani, felölteni Krisztus illatát. Aki nem végez korrekciót, az egyre jobban le fog térni az útról. Akiket az Úr elhív, nem előadást vár tőlük, hanem szellemből való prédikálást, szellemből való tanítást. Aki úgy véli, hogy magától kell előadni, saját magát kell produkálni, az nem való a szolgálatra. Még mindig az alaptanításokból veszem a morzsákat. Hogyha Isten valakit elhív egy szolgálatra, azt csak is teljes odaszánással lehet végezni. Nem lehet félváró venni egy szolgálatot. Isten abban nem tud gyönyörködni. Nincs olyan, hogy egyszer megyek, mert van kedvem, máskor meg nem megyek, mert nincs kedvem. És tudok erre egy konkrét példát. Itt Ságvártól 20 kilométerre körülbelül. Az evangélista elindította a gyülekezetet, és a pásztor talán a következő vagy a második alkalommal már el sem ment. Most képzeljétek el, hogy akik ott összejöttek, új szentek, milyen véleményük lehetett az egyházról. Ez súlyos károkat okoz Krisztus testében. Nagyon fontos a megbízhatóság. És David Herzog 22. részében pont erről van szó, ami kiment a levelező listán, olvashattátok. Jelenések könyvében olvassuk a 3. fejezetben, 15-től 16-ig.
Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév. Így, mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.
Amen. Ez három állapot. Forró, langyos, hideg. Azt mondja az ige, hogy bárcsak forró vagy hideg lennél. De a köztes állapotot az Úr nem tudja értékelni. Azt mondja, hogy kiköpöm. Kiköpöm a langyosat. A langymeleg azt jelenti, hogy közönyös, közömbös. Ez egy nagyon fontos ige a szolgálóknak. De mindenkinek. Akik saját erőből próbálnak működni, nagy veszélynek teszik ki magukat, mert az ördög fizikai síkon tud belépni. Nem félelmet akarok kelteni ezzel az üzenettel. Csak szeretném azt, hogy biztonságban tudjatok működni a szellemi birodalomban. Tehát ügyelni kell arra, hogy ne nyíljunk meg két irányba. Csak a menny felé, a Szent Szellemnek. Pénteken, amikor írtam a tanítást, kaptam egy igét az Úrtól. 2 Tesszalonika 3-ban, a 14-es, 15-ös. A pásztor imádkozik értetek, és kérem az Atyát, hogy adjon nagyobb világosságot azzal kapcsolatban, hogy a szellemiség át tud ragadni. És itt ugye a nem kívánatos szellemiségre kell gondolni, mert a jó szellemiség csak áradjon és ragadjon. És ez a vers engem megerősít abban, ahogy viselkedtem, amihez tartottam magamat a siófoki regionális alkalmon. Mert ezt elmondom.
Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg, és ne legyetek közösségben vele, hogy megszégyenüljön. De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit.
Amen. Aki nem engedelmeskedik, más szóval, az ellenszegülő vagy lázadó. Isten igéjével szemben. Kicsit keményebb szavak ezek, de az ige értelme ezt mondja, hogy aki ellenszegülő, lázadó, azt ne tartsd ellenségnek, de ne tarts vele kapcsolatot, ne társalogj vele. Többi fordításokat is megkerestem, és átnéztem. A Vida fordítás azt mondja, hogy ne tartsatok kapcsolatot vele. A Káldi fordítás úgy szól, hogy kerüljétek a társaságát. Ravasz László fordítása azt mondja, hogy ne legyen hozzá közöttök. A Rafai fordítás pedig úgy szól, hogy semmi közösséget ne tartsatok vele. Most azokra a szentekre gondolok, akik közöttünk voltak, a gyülekezet vezetőjét, akit az Úr palántált el, azt hátba támadták. Ez egy súlyos lázadás és ellenszegülés. És szellemből vettem, hogy csak köszönjek nekik, és ne közelebbi kapcsolatba kerüljek. És most kaptam meg az igét rá, hogy akkor helyesen hallottam a mennyből, és helyesen cselekedtem. Tehát nem ellenség, köszönök neki, köszönünk, de nem társalgunk. És a szorosabb kapcsolat pedig ugye, ami nálunk megszokott egyébként, ugye, a szeretetölelés, ezt nem mindenki felé kell alkalmazni. Lehet, hogy keménynek hangzik, de a pásztornak kell óvni a bárányait, és világosságot adni, hogy hogyan tovább. Még egy gondolat van, ami megtanít a különbségtételre a szellemi világban, hogy jó vagy rossz oldal. Ami tanít bennünket, Isten kegyelme, a Szent Szellem, mint aki a tanítónk, a szellemi növekedés, amiben benne vagyunk, mint egy folyamat, az eltelt idő, hogy mióta vagyunk az Úrban, és a tapasztalat, amit megszerzünk ez alatt. Amen. Ez a vége lehet, hogy egy kicsit ütős volt, de a Szent Szellem ezt olyan olajjal hozta, hogy erre valakinek szüksége van. Az ige értelme. Nem mindig szó szerint kell az igét érteni, hanem az értelmét. Hogy az ellenszegülővel, a lázadóval, aki elhagyta a helyét, aki Isten felkentjét megcsipkedte. És a felkentek felett a Zsoltár 89 védelme ott van. Ezzel is tisztába kellene lenni a keresztényeknek, hogy milyen következményekkel számolhatnak, hogyha Isten felkentjét bántalmazzák. Ne társalkodj, de ne is tartsd ellenségnek. És nem is olyan túl régen említettem nektek azt az esetet, amikor egy imakör tag távolabb ugyanazt a szellemiséget hordozza, mint az imakör vezetője. Mert a szellemiség ragadós. Nem is kell fizikai kapcsolatban lenni. Egyszerűen csak, ha valaki nem zárja el magát nem kívánatos szellemiségtől, akkor az át fog ragadni. Egyszer azt mondta előjárunk, hogy ha itt ülnénk csendben egy órát, és egy szót nem szólnánk, a szellemiség akkor is átplantálódna. Egyszer azt is mondta, hogy vagy én lettem olyan, mint ti, vagy ti lettetek olyanok, mint én. Nem tudom, azt megfigyeltétek-e kívülállóként mások életében, hogy egy házaspár hosszú időn keresztül elkezd egymáshoz hasonlítani. Egy fedél alatt laknak. Egy a szellemiség. Persze ez attól függ, hogy ki minek nyitja meg magát. Ki mennyire engedi meg működni Isten szellemét. Halleluja. Imádkozni fogunk értetek kézrátétellel, ahogy a Biblia tanítja, és kiárasztjuk az erőt, a szent erőt, a kenetet felettetek Jézus nevében. Az Öld ima könyvünkben a 115. oldalon az Úr megsegíti felkentjét című imádságot még el tudjuk imádkozni. Az Úr megsegíti felkentjét. Tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Uram, te hatalmat adsz a királynak, és felemeled felkented szarvát. Nagy szabadulást áld az Úr az ő királyának, és irgalmasságot cselekszik az ő felkentjével, és az ő magvával mindörökké. Az Úr megsegíti felkentjét, meghallgatja őt szent egeiből, jobbjának segítő erejével. Uram, te vagy a népednek ereje, és a te felkented megtartó erőssége. Mert nem engedi az Úr, hogy valaki nyomorgasson engem, sőt a királyokat is megfenyíti miattam, mondván. Meg ne illessétek az én felkentemet, és az én prófétámnak ne ártsatok. Te így szólsz, Uram, az én felkentjeimet ne bántsátok, prófétáimnak se ártsatok. Megnöveztem szolgám hatalmát, szövét neked szerzek az én felkentemnek. Ellenségeimre szégyen borítok, rajtad pedig koronát ragyog. Uram, te kiszállsz a néved szabadítására, felkented segítségére, szétzúzod a főt a gonosznak házában, nyakig feltakarod az alapjait. Így szólsz, Uram, felkentedhez, kinek jobb kezét megfogtad, hogy meghódoltas előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjad, ő előtte megnyissad az ajtókat, és a kapuk be ne zárultassanak. Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat. Néked adom a sötétségnek kincseit, és a rejtek helyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, szeretettel szólítottalak, és felövezve téged, bár nem ismertél. Amen. 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 Köszönjük, hogy itt voltatok. Jövő héten találkozunk. Addig az Úr áldása legyen veletek.